Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Forrai Gábor radiológus főorvossal beszélgetünk többek között arról, hogy nemrégiben választották meg az Európai Emlődiagnosztikai Társaság elnökének, és mint mondta, nem csak beteg, hanem orvostájékoztatókat is adnak ki az MRI-ről, az emlő MR-ről, úgyhogy legyünk mi most egy tájékoztató. Miért kell valakinek emlő MR-re mennie, amikor leragadtunk a mammográfiánál?
A mammográfia az az alapvizsgálat, ami emlőszűrésre való, illetve annak kivizsgálására, hogyha valakinek valami panasza van, mondjuk tapint egy csomót. Utána kiegészítő vizsgálatok következnek, mondjuk emlő ultrahang, meg is kell tapintani a hölgyet, meg kell vizsgálni fizikálisan, tehát meg kell nézni, hogy mi az egész. Az emlődiagnosztika az tipikusan egy ilyen komplex valami, tehát hogy különböző képalkotókkal kell összerakni. Nem olyan egyszerű, hogy egy képalkotóval mondjuk egy mellkas röntgen megtörténik, és azon lehet uralni a betegségeknek a legnagyobb részét, hanem itt többféle módon meg kell közelíteni. Nagyon nehezen vizsgálható szerv az emlő. Ez a mi pehjünk, de amúgy ettől
még... Mármint nekünk nőknek a mi pehjünk.
Persze, közös pehjünk a hölgyeknek, meg a szakmának, de ettől függetlenül ez pont ez a kihívás benne, tehát ettől is szép, hogy annak ellenére nyerni kell, hogy nehéz. Mammográfia az a szakma, ahol legalább 5000 hölgyet meg kell, vagy beteget meg kell nézni felügyeleten, mielőtt valaki egyedül belekezd. Vannak országok, ahol ilyen kemény szabályok vannak, nálunk vizsga van egyébként erre. Visszatérve az MR-re, az MR az ezek után jön speciális esetekben, amikor például van egy daganat, de nem tudjuk mammográfián és ultrahanggal meg tapintással megállapítani, hogy mekkora. Tehát például a valódi kiterjedését, vagy hogy több gócú-e, ezt MR-re lehet nagyon jól megmondani, erre egyre több adat van. A kutatások folyamatosan folynak, tehát hogy nincsen semmi kész ebben a szakmában. Amikor én kezdtem, akkor még ultrahang se nagyon volt, annyira nem vagyok öreg, de vicces módon ezek nagyon gyorsan változnak, tehát pár évente újra kell az egész szakmánkat tanulni, és az MR az nemrég jött be, tehát én 97-ben kezdtem el úgy viszonylag az elsők között emlő MR-t csinálni, ez már történelmi távlatnak számít. Mert
miért kezdte akkor el? Saját érdeklődés miatt, vagy külföldi kollégáktól hallotta, hogy ez valahol működik?
Saját érdeklődés miatt akkor még nem nagyon voltak publikációk, hiszen akkor kezdte mindenki egyszerre a világban, és akkor mindenki kísérletezett vele, hogy mire jó, és akkor mindannyian kiderítettük külön-külön a világban, hogy mi mire jó, és volt, akinek volt ideje rengeteg cikket írni belőle, volt, aki csak saját tapasztalatot szerzett, és a maga körül levőket megtanította. Egyébként az emlő-MR, amire még nagyon jó, a magas rizikójú hölgyeknek a szűrésére, ez már kiderült, és ez már tudományosan bizonyított. Az nem magas rizikó, hogyha valakinek egy hozzátartozónak van emlődaganata, tehát mondjuk akár az édesanyjának sem, az nem jelent magas rizikót.
Mi jelent magas rizikót?
Erre vannak táblázatok, tehát hogyha 2-3 ilyesmi van a családban, bizonyos életkor alatt, bizonyos szövettani típusok gyanúsak erre, és akkor ezeknek a hölgyeknek most már egyre több országban a biztosító is fizeti, hogy emlő MR-rel történjen a szűrés.
És az jobb, mint a mammográfia ebben?
A mammográfiával együtt kell. Tehát mammográfia nélkül semmit nem ér az MR önmagában, egy dologban ér az implantátumok vizsgálatánál. Tehát, hogy az MR implantátum megsérült-e vagy nem, az minden más nélkül is MR. Az összes többiben ezeket a módszereket egymás mellé kell különböző sorrendben rakni, és úgy lesz jó.
Igen, ezt tudjuk, hogy ha az ember elmegy mammográfiára, akkor utána általában csinálnak ultrahangot is, legalábbis komolyabb helyeken azt mondják, hogy ultrahangot is kell csinálni. De egyre több helyről hallom, és erről nem tudom, mi a véleménye. Ráadásul orvostól is, aki nem radiológus, hogy a mellrákok növekvő számában szerinte szerepet játszik a mammográfia.
Előttem érthetetlen okok miatt van a mammográfia támadások alatt, gyakorlatilag mióta megszületett 30-35 éve. Nem tudom megmondani. Ebben engem az egyedül az érdekel, hogy mi azoknak az embereknek a motivációja, akik ezeket a támadásokat vezénylik, ugyanis tudományos bizonyíték erre nincs. Egy mammográfiának a sugár terhelése körülbelül annyi, mint hogyha valaki elmegy New Yorkba repülővel. Na most ez azért például stewardessekkel elég gyakran előfordul, és az összes stewardess már rég emlőrákos lenne, hogyha ez a dolog igaz lenne. Tehát én nem tudom ezt másképp megvédeni, mint ezzel a rendkívül egyszerű példával.
Hormon például, hormonpótlás, nagyon megoszlik a vélemény. Egy időben azt mondták, hogy azok a nők, akik hormont pótolnak, jobban ki vannak téve a mellrák veszélyének. Ugyanakkor vannak arra már adatok is, hogy ez olyan minimális ez az emelkedés, hogy alapvetően nem igazán kell számot vetni vele.
A hormonpótlásnak amúgy egy kicsit kezd már leáldozni, tehát ez most már egyre kevésbé téma. Viszont vannak olyan közszájon forgó vélekedések, amik egyébként statisztikák, hogy például akik szoptatnak, azoknak kevesebb emlőrákja lesz, apácáknak. Tehát ilyen elég érdekes.
Az apácáknak? Igen, elég érdekes. De hiszen az apácák nem szoptatnak.
Ennek ellenére valamilyen oknál fogva, őnekik kevesebb emlőrákjuk van. Most az, ami miatt ezt mondom, hogy a statisztikák úgy néznek ki, hogy 100 000 meg millió nőre vonatkoznak. Igen. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 100 000 nő közül, hogyha az 100 000 apáca, akkor 2-vel kevesebb emlőrákjuk van. Vagy akik szoptattak, akkor mondjuk most nem tudok konkrét számokat mondani, tehát nyilván rossz számot mondok, de arányaiban körülbelül jót mondok, tehát mondjuk 100 000-ből 10 000 több emlőrák lesz. Magyarul 0. Tehát ez a gyakorlatban az, hogy valaki szoptat, ő neki magának, mivel ő nem 100 000 nő, hanem egy, gyakorlatilag teljesen mindegy. Az nem védi meg az emlőráktól, illetve nem segíti elő, hogyha szoptat.
Azon kívül, hogy az ember genetikusan örökölhet hajlamot, azon kívül úgy látja egyébként, hogy az utóbbi években növekszik az emlőrákok száma? Vagy pedig ez is csak egy városi legenda?
Én úgy gondolom, hogy több emlőrákot találunk meg. Uh-huh. Tehát amikor elkezdünk jó módszerrel szűrni egy területet, tehát volt ilyen a praxisomban több, hogy nekiálltunk egy megyének, egy komplett megyének, jó mamográffal, sok tapasztalattal, jó orvosokkal, jó asszisztensekkel, jó géppel.
Hogy lehetett és akkor a egyszer őket odavinni?
Behívó levéllel ez
és
a
jöttek?
Magyar... Jöttek, igen. Hát a fele a hölgyeknek fele. Körülbelül eljön, és azokban, ezekben a hölgyekben találunk X darab emlőrákot, ilyen és ilyen típusú emlőrákokat, tehát sajnálatosan tudjuk, hogy a másik felében, akik nem jöttek el, ugyanannyi van. Csak kincsétálnak vele az utcán, nem tudják. Tehát nyilván mi propagandát csinálunk az emlőszűrésnek, borzasztóan fontosnak tartjuk, nem nagyon van más módszer, amivel ezt meg lehetne előzni. Ezt a betegséget, amikor már nagy, akkor kicsit nehezebb vele boldogulni, amikor pici, akkor megoperálják, és minimális kezelésekkel meg lehet gyógyulni véglegesen és tökéletesen. Tehát visszatérve, amikor nekiállunk egy megyének, egyszer csak felugrik az emlőrákok száma, hát persze, mert megtaláltuk. Tehát előrébb jött az a darabszám egy pár évvel, ami kiderült volna pár év múlva, csak nagyban. Tehát, hogy ezek egy kicsit ilyen virtuálisak a növekedések. Például ez egy magyarázat arra, hogy mitől növekszik, mert egyre jobbak a szűrések, digitális gépek, egyre jobb gépek, speciális technikák.
Van olyan a mammográf például, amit úgy hirdetnek, hogy alacsonyabb sugárterhelés. Például ilyet is láttam már.
Igen, különböző
mammográfok. Akkor az azt jelenti, hogy csak Párizsig repül el, és nem New Yorkig.
Pontosan, emlőrák gyártás szempontból semmi különbség nincsen, de természetesen vannak kisebb, meg nagyobb dózissal működő gépek. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy aki ráírja, hogy kisebb dózissal működik, az mindig kisebb dózissal működik. Mi igen, amikor mi ráírjuk, akkor mi kisebb dózissal működünk, de nem vagyunk bennem biztos, hiszen a hölgy nem hoz magával sugárzásmérőt, és nem tudja megállapítani, hogy az tényleg így van-e. De
félni tud tőle, és ez egy másik faktor. Igen, ami
de, viszont fontos. De persze nyilván törekszik rá mindenki, és van egy szabvány, és ezt ellenőrzik, hogy ne menjen egy bizonyos dózis fölé, azon belül tulajdonképpen sok helyen lehet. A lényeg az, hogy milyen minőségű a kép.
A Honvéd Kórházban, amikor a radiológia osztályvezető főorvosa volt, akkor beszereztek, vagy hát ez lehet, hogy nem a megfelelő kifejezés, valami nagyon speciális gépet, amit úgy hívnak, hogy stereotaxiás emlőbiopsziára képes gép, amiből azt hiszem, hogy az az egy volt Magyarországon, amit gondolom, hogy fájó szívvel ott hagyott, amikor eljött a Honvéd Kórházból. De ez például mennyiben előrelépés az egész diagnosztikában, és mennyire használják ezt most azóta is nálunk, azt a gépet? Vagy erről nyilván nem tud, mert nem dolgozik már ott.
De tudok, mert folyamatos a kapcsolata az ottani kollégákkal. Nem annyira fájó szívvel hagytam ott, mert az új munkahelyem mellett egy ugyanolyan, illetve egy 7 évvel frissebb, és gyorsabb, és pontosabb gép. Tehát tulajdonképpen ugyanazt meg tudom most is csinálni, mint annak idején. Így tehát most már 2 darab van az országban, ami bőven nagyon kevés. Az országban így... eddig el lehetett látni 300 darab ilyen biopsziát egy évben, 250-300-at. Véleményem szerint erre, számításom szerint körülbelül 1500-2000-re lenne szükség. Valami miatt ugye ez nem fejlődött ez a műfaj. Most ugye mi fejlesztettünk egyet rajta, tehát most megint ez igen nagy számban elérhető. Ez egy speciális dolog, ez arra jó, hogy van egy úgynevezett mikromeszesedés nevű mammográfiás tünet, és ezen belül, hogyha valakinek ilyenje van, akkor a radiológus megállapítja, hogy ez gyanús arra, hogy ez rossz indulatú daganat, vagy annak a kezdeménye, akkor ebből mintát kell venni. És ez nem látszik ultrahangon, tehát ebből csak sztereotaxiával lehet mintát venni, és leginkább vákumos sztereotaxiával,
ami azt jelenti,
hogy egy vákumtűvel történik, nem, érzéstelenítéssel zajlik ambulánsan, tehát utána haza tud menni a hölgy. És ennek az a lényege, hogy három darab ilyen gyanús meszesedést hordozó hölgyből kettő hazamegy úgy, hogy az jó indulatú, és csak egyet kell megoperálni. Tehát, hogyha ezt nem csináljuk meg, hanem megoperáltatjuk, akkor háromból két műtét tulajdonképpen felesleges. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog, valami miatt ez itthon nem olyan nagyon terjedt el, pedig hát abszolút szükséges.
Viszont ami viszonylag elterjedt, és ami ellen ön kikelt egyszer, az a lézeres CT, ha jól mondom.
Ez valószínűleg a CT lézer mammográfiára gondol.
Igen, a CT lézer mammográfiára, amit ellen... magánorvosok jelentős mértékben reklámoznak és hirdetnek egyébként a neten is.
Ez ellen a radiológiai szakmai kollégium kelt ki, ha az ön kifejezésével élhetek, és kiadott egy állásfoglalást arról, ami egyébként nem csak erre vonatkozik, mert van még 28 hasonló módszer, hogy csak tudományosan bizonyított módszert reklámozzunk, és csak tudományosan bizonyított módszert ajánljunk a hölgyeknek, meg az uraknak arra, hogy meggyógyítjuk őket, vagy megvizsgáljuk őket. Ez nem emlő és nem CT-lézer mammográfia specifikus, hiszen mindenféle hőkamerás, meg mindenféle érdekes dolgokat ajánlanak. Ugye mostanában szokás ezeket a diagnosztikus és terápiás cégeket megbüntetni. Most éppen tegnap olvastam egy hosszú cikket valamelyik portálon, hogy ahol föl volt sorolva, hogy hány ilyen víz, meg olyan deutérium, meg igen. Nem tudom. Tehát, hogy rengeteg ilyen zajlik Magyarországon, és leginkább az onkológiai, tehát a rákos vagy rákgyanús betegeknek ajánlanak ilyen módszereket, és én ez ellen nyilvánvalóan ugyanúgy, mint minden erkölcsös orvos tiltakozom, mert kihasználni az, hogy valaki rákos vagy rákgyanús, és olyasmit ajánlani, ami de semmilyen tudományos bizonyíték nincs, tényleg semmi nincsen, amit a hölgyek nem tudnak leellenőrizni, hiszen hát nem olvassák a Medline van a szakirodalmat. Tehát ezt én teljesen felháborítónak tartom, és hát egyébként az testületileg kelt ki a szakmai kollégium, ez a netten látható, ez az állásfoglalás, de nem csak ez ellen, hanem volt más ellen is.
Köszönöm szépen, folytatjuk a hírek után Forrai Gáborral.